Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Kótáné Koltai Veronika vagyok. Idén immár 7. alkalommal adták át Körmenden a Test és a Lélek Orvosa Boldog Batthyány László díjakat, amelynek az egyik idei díjazottja Virág Lászlóné Betty, a Szombathelyi Markusovszky Kórház nyugalmazott sugárterápiás asszisztense volt. A díjátadót január 22-én tartották Körmenden, és mint megszokhatták már minden évben, beszélgetünk a díjazottakkal. Itt ül velem szemben Betty a stúdióban, sok szeretettel köszöntöm itt a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és engedje meg, hogy gratuláljak a díjhoz.
Köszönöm szépen, ez egy nagy megtiszteltetés volt számomra. Bár én úgy éreztem, hogy ezt nem érdemlem meg, mert hogy azt hiszem, hogy minden, amin van, azt föntről kaptam. Tehát nem az enyém a dicsőség. Én csak egy eszköz lehettem az Úr kezébe.
Ahogy említettem, január 22-én volt a díjátadó, azóta már egy pár hét eltelt. Sikerült feldolgozni az élményeket? De ahogy így hallom, látom, nagyon szerényen beszél még mindig róla.
Nem olyan egyszerű ez azért. Ehhez én nálam mindig idő kell, hogy ezek úgy áteresztődjenek rajtam, hogy minden egyes mozzanatát, minden egyes élményét, az emberekkel való kapcsolatomat úgy átengedjem magamon, és úgy letisztuljon az egész, hiszen annyi szeretetet meg odafigyelést kaptam most hirtelen így sok-sok embertől, hogy olyanoktól is, akik gyakorlatilag ismeretlenek számomra, hogy ehhez idő kell.
Minden évben, amikor beszélgetek a díjazottakkal, megkérem őket, hogy próbálják meg feleleveníteni azt a pillanatot, amikor megtudták, hogy ők kapják a Test és a Lélek Orvosa Boldog Batthyány László díjat. Ugye 2021 óta már nem csak orvosoknak adományozza az egyházmegye ezt az elismerést, hanem olyan egészségügyi dolgozóknak is, akiknek a munkája szintén nélkülözhetetlen a gyógyítás területén. Fel tudná ön most idézni ezt a pillanatot, hogy mit élt át, amikor megtudta, hogy ön is megkapja ezt a díjat?
Hát engem István atya hívott fel, és hát én nem bírtam megszólalni. Mondtam, hogy ne haragudjon, de én most nem tudok semmit mondani, mert hogy ez annyira váratlanul ért, hogy, és egyáltalán, hogy pont én, hiszen annyi jeles egyénisége van a szakmának, az egészségügybe dolgozóknak, hogy mivel érdemeltem én ezt ki. Egyáltalán méltó vagyok erre.
Nyilatkozta ott a díjátadó után a Martinus.hu-nak, hogy igazából az ön életében kristálytiszta volt az út az egészségügyi pálya felé. Hogyan indult ez a hivatás pontosan? Menjünk vissza egy picit korábbra, gyermekkorára. Volt valaki az ön életében, a családjában, a közvetlen környezetében, aki példaként állt ön előtt, tehát mondjuk akár orvos vagy ápoló volt, az egészségügyben dolgozott, emberekkel, betegekkel foglalkozott. Honnan jött ez a hivatástudat?
Igazából tulajdonképpen nem volt senki a családban, aki ezen a területen tevékenykedett volna. Én egy viharos időszakban születtem, 56-ban. Egy nagyon nehéz időszakban a családom, a szüleim negyedik gyermekeként. És ahogy így a tudatra ébredtem, ahogy így visszagondolok most is, olyan természetes volt, hogy jött belőlem, hogy kislányként mondjuk az édesanyámnak segíteni kell. Vagy udvarba többen laktunk, hogy ott voltak idősebb emberek, hogy azoknak segítségre van szükségük. Kicsi kis todjogó kislány voltam, amikor már ez így ébredezett bennem, ahogy így visszagondolok, hogy mindig. És hát ez később is mindig úgy bennem lüktetett valahol, és ez aztán később majd, ahogy időben előbe megyünk a felvázolásban, olyan nagyon-nagyon megerősödött, hogy igen, ez az én utam.
Akkor ennek megfelelően hogyan alakult ez a pálya, ez az út?
Hát ugye Csepregen végeztem az általános iskoláimat, és hát azt követően pedig az egészségügyi szakközépiskolába, az akkori Ernst Bluder Dezső szakközépiskolába jelentkeztem, és ezt 75-ben el is végeztem.
Ugye ez itt már Szombathelyen
volt? Ez már itt Szombathelyen volt. És ez is olyan hihetetlenül jött belőlem, hogy nincs más, nem is jelöltem meg mást. Tehát ez volt az egyetlen, ami így célként lebegett előttem.
Nem is volt soha önben kétség, hogy ez az útja? Tehát, hogy elgondolkodott volna, hogy lehet, hogy másik irányba kellene mennem?
Nem. Ez valahogy tényleg nekem ez így azt gondolom megadatott, hogy én erre, csak erre bírtam reflektálni.
És akkor ez már a dolgozóként sem volt ez a kétségömben soha?
Nem. Illetve itt most akár egy picit, nagyon picit visszaugranék az időbe itt a tanulmányaim közben, hogy közben nagymamám lebetegedett. Életébe először kórházba került, és az édesanyámtól segítséget kért, amit természetesen rajtam keresztül írhatta általam. És én akkor a 15 éves lány kerültem bele ebbe a helyzetbe, ahol az első megerősítést kaptam. Nagymamámhoz én jártam be a kórházba, vezettem a háztartását, és a nagymamám ilyen egyértelműen közölte velem, hogy te voltál az, aki meggyógyítottál engem, és ez olyan döbbenetes volt számomra, hogy én 15 évesen nem tettem semmi más, csak azt, amit bárki megtett volna a nagymamájáért. Aztán következő évben az édesanyám került kórházba egy műtétre. És itt ugyanez. Végigjátszódott, és itt mindenhol ilyen megerősítés volt, hogy igen, jó helyen vagy, itt kell tovább menni.
Akkor elvégezte, ha jól tudom, 1975-ben az egészségügyi szakközépiskolát, és akkor hogyan volt tovább? Merre indult?
Hát nekem egy kicsit kacifántos az utam, mert több helyszín volt, több helyszíne volt ennek a szolgálatnak. Igazán ugye Sopronba kerültem, az állami szívszanatóriumba. Hogy miért Sopronba? Hát ugye Csepreg mindig is a két megye határán fekvő település volt. Zömében általában a Sopron vármegyéhez tartozott. És nálunk mindenki Sopronba kezdett el dolgozni. A testvéreim, az édesapám ott dolgozott, és olyan természetes volt, hogy én is Sopronba fogok kezdeni. De ez nem volt kétséges. És hát így kerültem én a szanatóriumba, ahol egy rendkívül jó közösségbe kerültem. Hihetetlen módon összetartó csapat volt, tényleg egymást segítve mindenbe. Ugye a szanatórium azért az nem egy kemény hely volt akkoriban. Az egy minisztériumhoz tartozó, beutaltak voltak, akik 3 hetes turnusokba jártak oda. Tehát nem egy ilyen kórházi szellemben zajlott az ott lévő betegeknek az ellátása. És hát még ehhez hozzátartozik az is, ami aztán menet közben jutott eszembe, hogy érdekes, hogy a két takarítónő, aki ott dolgozott, az korábban mind a kettő apáca volt. Ugye ez a szocialista rendszerben volt. És hát annyi meleg szeretetet kaptam én tőlük is, a betegektől is. És ez úgy lassan készített engem, formált engem, alakított. Nagyon szerettem csinálni az ápolónői tevékenységet, akkor általános ápolónőként dolgoztam ott. 3 műszakban. Vasárnaponként akkor úgy könnyítettünk egymáson idézőjelben, hogy hogy 12 óráztunk, ami azt jelentette, hogy reggel 6-tól este 6-ig, vagy este 6-tól reggel 6-ig. De ez csak a vasárnapra vonatkozott ilyen értelemben. És hát így telt el az az egy év, amit én ott lehettem.
Ha jól tudom, ezek után ön férjhez ment, és az ország másik felére került el.
Igen, hát erre mondtam én azt, hogy az én utam egy kicsit kacskaringós volt. Tehát férjhez mentem, a férjem Miskolc mellé való volt, és hát én oda kerültem. Ott akkor adták át az új gyermekegészségügyi központot, ahova aztán én kerültem gyerekek közé. Egy teljesen más terület.
De szintén ápolónői.
Szintén ápolónői minőségben, szintén három műszakban. Úgyhogy bár Miskolc nem volt annyira a szívem csücske, de magát az ápolónői tevékenységet nagyon szerettem, és hát ez a szolgálat, ez nekem azért sok mindent megtanított alázatra elsősorban. A gyermekek mélyebb szeretetére. Aztán, mivel hogy Miskolc egy ipari város volt, tehát nyilván engem innen a nyugati perifériáról átkerült ember, meglepett az a fajta mentalitás, ami azért nyilván országrészek között más-más sok tekintetbe. És hát ennek az elfogadására is többek között.
Nehéz volt elfogadni?
Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű. Egész más gondolkodásúak voltak. Nyilván Miskolc az egyébként is egy olyan szélsőséges város volt, főleg abban az időszakban, ahol ugye sok-sok máshonnan összekerült ember élt ott együtt. És hát az mindig nehéz. A szocialista rendszerben én úgy gondolom, talán ez meg különösen nehéz volt, mert az emberek még kicsit elzárkozottabbak voltak egymástól talán. Nehéz volt. Nem volt egyszerű.
És akkor végül 1986 őszén került Szombathelyre a Markusovszki kórházba, az onkológiai osztályra, és hát 86-tól egészen nyugdíjazásáig volt már akkor itt, tehát ez egy egészen hosszú időszak volt. Erről meséljen egy picit.
Közben még egy picit visszaugranék, mert hogy volt egy másik állomás is. Tudnilék, ugye közben megszületett az első gyermekem egy év után, aztán két év után visszakerültünk ide Szombathelyre, Csepregre, illetve Szombathelyre. Ugye férjem hivatásos katona volt, és hát akkor Bükkfürdön dolgoztam. Akkor reumatológiai szakrendelés volt ott, illetve fizikoterápiás kezelések zajlottak. De én, mint röntgenasszisztensnek kerültem oda, illetve hát menet közben végeztem ezt az iskolát, a ráképzést. És hát itt közben megszületett a második gyermekünk, és aztán összességében itt 6 évet azért eltöltöttem. És ez is egy remek csapat volt. Én azt gondolom, ők is sokat adtak hozzám.
Ez mind-mind mondhatjuk így, hogy előkészítette az ön útját, tehát hogy kellettek ezek a kanyarok, amíg végül aztán 86-ban ide Szombathelyre került az onkológiára.
Ez biztosan így van, ezt én is így fogalmaztam meg egyébként. Valóban ezek az állomások mind-mind kellettek ahhoz, hogy én így formálódjak. Ebbe az Úristen olvasztó tégelyébe valahogy alakuljak. Mert hogy nyilván nem rendelkezünk mindennel. Ezt az ember idő során, a tapasztalatai révén, a betegekkel való találkozásban, a kapcsolatokban egyszerűen formálódik, alakul, csiszolódik. És így jött ez az egész. Ugye, mint röntgenasszisztensnek kellett néhány gyakorlatot elvégeznem a kórházon belül, és hát többek között a sugárterápián is. És innen jött az egész. És ez nem az én ötletem volt, és nem is az én elgondolásom volt, hanem egy alkalommal, mikor visszamentem Gyes után dolgozni, nehéz volt kijárni Bükkfürdőre a két gyerek mellől. Úgyhogy a férjem egy hivatásos katona, aki hát sokszor nincs itthon, sokszor hetekig nincs itthon. A parancs az parancs egy katonaságnál. Úgyhogy egy alkalommal az üzletbe álltam vásárolni sorba. És egyszer csak valaki megfogta hátulról a vállamat. Felé fordultam, és mondtam, hogy tudod, hogy mióta keresünk. Tudtuk, hogy itt laksz Szombathelyen, de egyszerűen nem tudtuk, hogy hogy érjünk el. És ő volt a sugárterápiának a vezető asszisztense. És akkor ott mindjárt helyben mondta nekem, hogy szeretnénk, ha hozzánk jönnél. Hát ez azért nem volt ilyen egyértelmű rögtön. Én mondtam, hogy szeretnék legalább egy-két hét gondolkodási időt kérni, mert ezt átgen gondolnom. Tudnélik azért, amikor a röntgen asszisztensi ráképzést végeztem, akkor azért sok minden megfogalmazódott az emberben és bennem is, hogy ugye az egy diagnosztikus terület, a röntgen asszisztensi tevékenység, és ez a rész volt, ahova én igazán nem szerettem volna menni, mert hogy a legtöbb ember azért nem szeretne ide menni, ez azért sokakban megfogalmazódik, én azt
az
gondolom.
Az egészségügyi kockázatok miatt, vagy más oka van?
Én még nem is mondanám, hogy ez, mert ez úgy bennem nem is igazán volt kételj, hanem valahogy ezt tabuként kezeljük. Uh-huh. Még ma is, azt hiszem, sokan az emberek, mert most is megkérdezik tőlem, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy én itt dolgoztam, hogy hát az bizony nem lehetett könnyű, hogy bírtad ki? Így. Ez nem kibírni kell, ez egy mélyebb dolog. Tehát, de ezt is az idő során tanultam meg. És persze természetesen visszafordítva a szót, tehát igen, mondtam. És innen kezdődött el az én sugárterápiás pályafutásom.
Amiről úgy nyilatkozott, hogy ez a feladat és a szolgálat lett az ön számára az igazi. Tehát, hogy onnan indultunk, hogy nem igazán volt a kedvenc terület, vagy nem szívesen jött volna ide, és aztán mégis az igazi lett belőle.
Hát igen.
Szóval mi változott?
Ott is egy remek csapat volt. Hát ott annyira családias légkör uralkodott. Akkor még ez a régi szülészet mellett működött egy szürke lapos tető épület volt, ahol a sugárterápiás tevékenység folytatódott, de akkor ott még mi több rétegű tevékenységet is végeztünk, mint röntgenasszisztens is. Persze egyébként a sugárterápia alapja a röntgenasszisztensi tevékenység. Úgyhogy akkor még a mamomat készülék nálunk volt. Röntgennel ellenőriztük a sugárkezeléseket. Tehát ez így forgórendszerben dolgoztunk. Tehát annyira új kihívás volt ez nekem. Annyira jól éreztem én itt magam ebbe így folyamatosan. Másrészt itt még láttuk a beteget a kezdetnél, amikor adott esetben kiderült róla, hogy ez a problémája, és aztán végig tudtuk kísérni gyakorlatilag. Nyilván ehhez hozzásegített az is, hogy tényleg nagyon remek csapat működött ott. Nagyon olyan elődeim voltak, akikre én azt gondolom, mindenki csak büszke lehet. Tehát nem csak szakmailag, hanem emberileg. Volt olyan kolléganőm, aki a hitét megélő, mélyen megélő ember volt, és ember a mai napig is, és annyi szépet és jót kaptam tőle, és annyi szeretetet, és olyan szinten biztatott mindig, mert hogy mindig van, amikor az ember egy picit egy területen elcsügged, vagy úgy érzi, hogy na nehezebb most, de ebben nagyon sokat segített. Tényleg, hihetetlen módon, és hát ő egy mélyen, a betegek iránt egy mélyen elköteleződő ember volt, aki ezt szépen így folyamatosan átítatta belém is. Úgyhogy én hálás vagyok ennek a lehetőségnek, hogy egyáltalán én itt lehettem, hogy a betegeket végigkísérhettem, hogy a fájdalmukba, örömeikbe részt vehettem, hogy a kétségveikben reményt tudtam talán egy kicsit sugározni beléjük. Én azt gondolom, hogy én kaptam a legtöbbet ebből.
Lelkileg ezt hogyan tudta megélni, vagy egy-egy esetet így feldolgozni, ahogy így említette, hogy a egy-egy beteget a kezdetektől, tehát a diagnózistól kezdve elkísérték legjobb esetben a pozitív kimenetelű végződéssel, hogy gyógyultan távozott. De azért azt tudjuk, hogy ez az az osztály, ahol nagyon sok esetben sajnos nem gyógyultan távoznak a betegek. Ezt így lelkileg, mentálisan hogyan lehet feldolgozni, az, hogy átérezze a fájdalmát, az érzéseit, de hogy az mégsem nyomja le, mert nyilván haza kell menni, ott van a két gyerek, és hát élnie kell az életét. Ezt hogyan lehet feldolgozni, ha fel lehet egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy fel lehet. Élő példa vagyok rá. De hogy nekem mindig is egy ilyen életfilozófiám volt, és ez biztos, hogy megint nem az enyém, hanem úgy kaptam, hogy otthon vagyok. Amikor kilépek az ajtón, akkor úton vagyok. És amikor beléptem a munkahelyemre, a betegek közé, akkor ott vagyok. És akkor nincs a többi velem. Vagy otthon nincs velem. Adott esetben az nap éppen fájdalma, öröme, vagy egyéb más tevékenysége. Hanem ezt így valahogy külön tudtam választani. Sikerült ez nekem. Persze nem ilyen egyszerű azért, ahogy én ezt elmondom, mert azért kerültem olyan helyzetbe, amikor olyan ember jött velem szembe, aki korábban mondjuk a kolléganőm volt. És akkor úgy nagyon mindig úgy szoktam mondani, hogy na Betty, ezen a húsdarálón is keresztül kell menni. Tehát nyilván előtte azért valamilyen szinten az éjszakáimban ez úgy néha benne volt, hogy fog ez most lezajlani, hogy reggel bemegyek, szembe jön velem, mit fogok neki mondani. Valahogy mindig megkaptam a megfelelő választ, vagy mindig nagyon hálás lehetek tényleg az Úristennek ezért a kegyelemért, mert hogy valahogy mindig elrendezte és elsimította a dolgokat, hogy ahogy megszólalt és megszólaltam én, abba a percbe eltűnt minden kétel és kétség. És már csak ez a kapcsolat maradt, hogy tegyük, amit tennünk kell, és tegyük meg a legtöbbet, amit meg lehet tenni.
A jó Istenbe tudott kapaszkodni a nehéz idők során is? A hite az végigvezette a munkája során.
Igen, én ezt ma is így gondolom, hogy enélkül nem megy. Ez a terület különösen nem megy enélkül. Néha úgy gondolkodom, hogy ebbe a nehéz, kemény világba, hogy egyáltalán hogy lehet hit nélkül élni. Mert hogy én nem tudom anélkül elképzelni.
Mikor ment nyugdíjba? Meddig dolgozott itt az onkológián?
2013-ban fejeztem be az aktív pályát. Ekkor egy döntés kapcsán, ugye nekem még akkoriban 6 évkor kedvezményem volt. Én ezzel éltem, bár pár évet még pluszba azért rádolgoztam, tehát 3 évet még rádolgoztam, de akkor ez egy döntés volt, hogy igen, most a családomnak szüksége van rám. Talán majd egyszer lesz unokám, akinek ugyanúgy szüksége lesz rám. Másrészt hát az ember időben megy előre. Fiatalabb nem lesz. ugye már átkerültünk az új helyre, és itt már azért más kihívások voltak. Tehát azért itt már szelektálódott a munka is. Meg egyáltalán jöttek a fiatalok. És hát én mindig úgy gondoltam, hogy a stafétabotot egyszer át kell adni minden területen. És hát eljött ez az idő, hogy átadjam a stafétabotot. És akkor itt mondanám el ezt Simon István szavaival, hogy a végtelenül irgalmas Isten egyik kezével jót és rosszat is áld, hogy megtartson. A másik kezével pedig megtart bennünket, hogy szeretetének súlyától össze ne roppanjunk.
Nehéz volt ott hagyni az aktív munkát, a kórházt.
Persze, hogy mindig egy kicsit nehéz, hiszen a változás az ember életében mindig egy kicsit nehezebb időszak. Főleg, ha az ember korban egy kicsit előbbre megy, mert hogy idősebb korban kevésbé szeretjük a változásokat. Tehát nem volt egyszerű, de a döntés az olyan egyértelmű volt számomra, hogy ez a jó és ez a helyes.
De aztán a jó Isten mégis új vizekre terelte, vagy evezett önnel, mert hát ugye jöttek akkor a szenvedélybetegekkel foglalkozott, aztán amikor itt az Egyházmegyében elindult a beteglátogatóképzés, akkor ön jelentkezett, és mint beteglátogató tért vissza a kórházba. Tehát azért teljesen nem a pihenéséhez a nyugdíjas időszak.
Igen, tehát Pani néni, aki korábban szintén az onkológián dolgozott nővérként, ő meghívott engem a Kékkereszt csoportba, és hát ott szenvedélybetegekkel találkoztam, akiktől szintén nagyon sokat tanultam. A csoportos foglalkozások, a tanúságtételek mind-mind hozzáadtak, egyszerűen segítettek abba, hogy tovább menjek, hogy ne kudarcként éljek meg bármit is. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Önnek ő már nem él. Aztán jött Kata, aki hát szintén egy nagyon nagy eszköze volt az Úrnak felém. Úgyhogy ő pedig a 24 órás szentségimádás kapcsán vont be. Úgyhogy így rakosgatta le nekem a puzzle kockákat. És ez mind-mind csak egy készület volt. Én azt gondolom, hogy mind-mind készített elő erre az egészre, hogy amikor a püspök atya meghirdette a beteglátogatói képzést, és hát Salamoni Márti megszervezte, akkor én azonnal igent mondtam. És hát ahogy a gyakorlati képzés mentor segítségével ment, lehetett kérni, hogy melyik osztályra szeretne menni az ember. És hát természetes volt számomra, hogy az onkológia az én területem. És ahogy ott, amikor Emikével kiléptünk a liftből, hát az egy eufórikus állapot volt. Ott megint azt éreztem, hogy na, itthon vagyok. Hazaértem.
Hogyan telnek most a mindennapjai?
Hát a férjem közben elhunyt. Van két gyermekünk, gyermekem. Van öt unokám.
Akkor nem unatkozik.
Nem. Sokszor kérdezik tőled, hogy és mivel foglalod el? Nem, én unatkozni nem érek rá. Bocsánat, tényleg nem. Nem itt vannak az unokák, tehát nekem ahhoz még utaznom kell, hogy ő hozzájuk eljussak, kicsik még, szükségük van rám, nekem is ő rájuk. Nagyon sok mindent tanítanak ezek a pici gyerekek. És hát a beteglátogatás, ami ugye minden héten elvileg egyszer, de ha az a lehetőség úgy adja, vagy a beteg kérése az, hogy adott esetben holnap bejönne le hozzám imádkozni velem, akkor természetesen nem mondtam még sose nemet. Nagyon szeretem ezt csinálni. Itt megint csak kapok, én azt gondolom, a betegektől hihetetlen dolgokat tudnak adni. Az, hogy bizalmukba fogadnak, hogy a 99 éves bácsi az érintésre kinyílik és beszél, holott a társai azt mondják, ó, ő hozzá ne menjen, ő úgyse fog beszélni. Beszél érintésre bármikor, én azt gondolom. A Siket néni a számról leolvassa, amit mondok, én az övéről, és feldobódva örömmel beszél akár fél órát, akár egy órát is adott esetben arról, hogy mi az ő problémája, mik a gondjai, hogy készüljön az útjára. Ezeket nem lehet másképp megélni, megtapasztalni csak így, ha az ember képes azt mondani, hogy igen, én ezt szeretem csinálni.
Még egy utolsó kérdésem lenne, amit szintén minden korábbi díjazottól meg szoktam kérdezni, hogy mit üzenne a fiataloknak, pályakezdőknek, akik most kezdik ezt a hivatást, vagy akik még csak gondolkodnak, hogy az egészségügyi pályán szeretnék majd a munkájukat végezni. Hogyan lássanak ennek hozzá, vagy hogyan érdemes ezt csinálni?
Hát, sok-sok kitartás legyen bennük. Mindig lesznek nehéz időszakok, mindig lesznek hegyek, amiket meg kell mászni. Mindig lesz a körülményben olyan helyzet, amikor az ember úgy érzi, hogy ez nekem nem megy. De sok-sok türelemmel, kitartással, szeretettel én azt gondolom, hogy bármire képes az ember.
Kedves Betty, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon jó egészséget kívánok, a jó Isten tartson meg ebben a mosolyban, derűben. Köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer, és gratulálok az elismeréshez is.
Köszönöm szépen, köszönöm.
Kedves hallgatóink, Virág Lászlóné Bettivel, az idei a Test és a Lélek orvosa, Boldog Battyányi László díj egyik kitüntetettjével beszélgettem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Kótáné Koltai Veronikát hallották.